Még abban reménykedem, hogy elfelejtett, hogy megkértél, és
jaj,
akkor elkezdesz prédikálni, és én csak úgy ott hátul maradhatok. Ja. Hát ahogy mondtad ezt a történetet, az az igevers jutott az eszembe, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És ahogy én visszagondolok a gyülekezetünkre, az elmúlt 20 évben egyetlen alkalommal sem emlékszem, hogy valakit kizártak volna. Pedig azért ott is történtek érdekes dolgok. Igen. De egyébként olyat se zártak ki, aki nyilvánvaló volt, hogy tolvaj. Nem zárták ki. Hát felhívtuk a vezetők figyelmét. És egyébként gondolkoztam most ezzel, hogy teljesen biblikus, hogy nem zárták ki, mert Júdás is ellopta az erszényből, amit odaraktak, Jézus tudta, és Jézus nem zárta ki. Tehát igazából biblikus is, hogy akár még egy tolvajt is megtűrünk magunk között, tudjuk, hogy... Na jó, komolyra fordítva a szót. Szeretnék olvasni nektek egy mennyei látomást. Nem az én látomásom volt, hanem ez a G.G. Nyévának a látomása volt. Ki, aki tudja, ki az a G.G. Nyéva? Senki, jó. Hát, hogy mennyire valós, vagy nem valós, nem az én tisztem eldönteni. Engem megáldott, úgyhogy leírtam, és fel fogom olvasni nektek. Tehát lehet, hogy vannak, akik abszolút nem hisznek ilyenekbe, hogy az Úr adhat egy ilyen megtapasztalást az embernek. Én személyesen hiszem, hogy Isten bármit megtehet. Bárkivel, akivel akar. Azt mondja. Egyszer csak ott találtam magam Jézussal a mennyben. Együtt játszottunk az élet vizében. A víz hűsítő volt, tiszta, tele drága kövekkel, melyek világítottak, és hallható volt belőlük valami gyönyörű zene. Tele volt mindenféle lényekkel, melyek mind rám mosolyogtak. Majd egy városszerű helyen voltam, tele angyalokkal, átlagos és óriási, nagyméretűek voltak, némelyek kedves és szelíd, mások harcias kinézetűek voltak. Az aranyutcák, melyek olyan tiszta aranyból valók, mintha ragyogó, átlátszó, tiszta üveg lenne, tele voltak szentekkel és más mennyei lényekkel, és nagy volt ott a hangzavar, a sürgés, forgás. Ahogy gyönyörködtem a rendkívüli színekben, pompázó virágokban, melyeknek lenyűgöző nem csak a látványa vagy az illata, hanem ének hangok is jöttek ki belőlük, gyönyörű harmóniában. Egyszer csak azt láttam, hogy az egyik kő rám mosolyog. Ott minden él és mozog. A hatalmas fák úgy tapsolnak, hogy lombkoronáikat összecsapják, szinte táncolnak, és hogy a fűre lépsz, mintha simogatná lábadat. Hatalmas döbbenet. Mindenki ismer, tudja ott a nevemet, és örülnek nekem. Mindenből csak úgy árad a békesség és a szeretet. Majd egyszerében ott voltam a trónteremben, hatalmas tömeg, aztán hirtelen megváltozott minden. Az atya felállt trónjáról, hiszen belépett az, akinek minden erő és hatalom adatott. Jézus Krisztus királyi mi voltában jelent meg, és leborult előtte az egész menny. Ahogy rápillantottam, ő volt az a királyok királya és az uraknak ura, Jessua. Átszegezett kezekkel és lábakkal a héber ácsmester, Dávidnak fia, aki most olyan dicsőségben ragyogott, és olyan gyönyörű volt, a sáron legszebb rózsája, oly vonzó, oly csodálatos, hogy már az sem számított, milyen elképesztő helyen vagyok. Csak egyedül ő érdekelt. Nekem többé senki és semmi más, csak egyedül ő kell. Le nem vettem tekintetem arról, aki oly szerető, oly vonzó, olyan kegyelmes és jó, amire szavak sincsenek. Amikor meglátod őt, úgy érzed, ő volt mindig is az, akiért érdemes volt élned. Ő ad mindennek értelmet, ő a lelkünk szerelmese. Ha vele vagy, minden másról megfeledkezel, minden eltűnik, ami addig probléma vagy gond volt, mert ő a megoldás mindenre. Ő már győzött, és bennünk van, mi pedig ő benne. Ő az egyetlen. Ő a minden, a minden. Hát nem gyönyörű volt. Tudjátok, azért írtam le, meg olvastam fel nektek, Mert az a rész nekem nagyon tetszett, hogy leírja egy a helynek a szépségét először, a virágokat, vagy azok nem csak, hogy gyönyörűek, meg illatosak, de énekelnek, meg harmóni, meg minden él és árad mindenből a békesség és a szeretet. De az, ami megfogott benne, hogy az, hogy mikor meglátta Jézust, hogy ez már nem is számított utána. Ez már, hogy azt mondja, azt el is felejtett, milyen elképesztő helyen van. És igazából, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy nekünk nagyon sokszor azért van problémánk ebben az életben, mert levesszük a szemünket Jézusról. Nagyon sokszor azért keletkezik, azért van problémánk, mert egyszerűen csak levesszük a tekintetünket róla. És ez egy bátorító üzenet akar lenni, nem olyan, mint a legutóbbi. Tudjátok, a koffeinnek. Tényleg, hogy álltok a koffeinnel? Sikerült már valakinek leszokni róla? Én 2 hete szabad vagyok. Minden tejától, minden kávétól. Persze érzem, hogy az agyam még nem állt helyre teljesen, de jobban alszok, nyugodtabb vagyok. Érzem, hogy sokkal jobb. Persze nyilván, hogyha te nyilván, hogy a koffeintől leszel jó, hát Gábor egyébként úgy értelmezte azt az üzenetet, hogy kicsit törvényeskedő volt. De számomra egyébként a törvényeskedésnek a definíciója az a következő. Ugye a kegyelem és az igazság egyensúlyáról próbáltam valamilyen módon beszélni, arról, hogy Jézusnak a vére az, ami biztonságba helyezett minket, de aztán Isten azt mondta Izrael fiainak, hogy kovásztalan kenyére ünnepeljünk, ami a bűn nélküliséget jelenti, tehát 7 napig teljesen kovász nélkül kellett ünnepelni, és én ezt próbáltam így egyensúlyba hozni. Tehát számomra a törvényeskedés az, amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, ezt is ezt kell csinálnod, ezt is ezt nem szabad, mert különben az Isten nem fogad el téged. Ugye? Tehát ez a törvényeskedés, mikor nekem egy olyan mércét állítanak, amit nekem meg kell ugranom, ahhoz, hogy engem az Isten elfogadjon, vagy aztán a végén a mennyországba is. Tehát számomra ez jelenti a törvényeskedés. Mint például a Galatáknál Pál, ugye azt mondja, bejöttek más tanítók, akik más evangéliumot hoznak, és ennek mi lett az eredménye? Elkezdték egymást malcangolni. Aztán azt mondja Pál, hogy vigyázzatok, hogy fel ne halljátok egymást. Tehát ez egy kiváltság. Ez egy kiváltság, hogy én... Nekem Isten kijelent dolgokat, megmutat dolgokat, és megtisztítom az életem. Tehát nem, ez nem arra irányul, hogy Isten jobban szeressen. Mert ha igen, akkor ez a törvényeskedés. Tehát ezt azért mondom, hogy remélem senki nem érte meg úgy, hogy most fogjál a kávéról, vagy ez, vagy az. Nem. Tehát semmi ilyesmi. Nem. Az írás mondja, hogy ugye minden használ nekem, de ne váljak semminek a rabjába, és ez pont egy olyan dolog, amit tudom, hogy nagyon sok ember rabságban, és én is sokat küzdök ezzel, ezért hoztam fel ezt, tehát mindenki szabad, mindenki az Úr előtt áll, mindenki tegyen a saját meggyőződése szerint, de minket a vér mentett meg. Nem az, hogy most ezt csináljuk, vagy azt csináljuk. A vér a házunkon. És képzeljétek el, hogy aki megvette a lakásunkat, tegnap kiderült, hogy egy zsidó. És zsinagógába jár. Mondom, drágám, gyere csak, mondom, itt van egy izraeli testvér. És nagyon jól beszélgetünk, 1 órát beszélgetünk az evangéliumról, és amúgy nagyon nyitott volt a srác. Hetente 3-szor jár zsinagógába. Elképesztő. Elképesztő. Mondom neki, így kezdtük a beszélgetést, hogy mondom neki, te mondom, várjátok a messiást amúgy? Tudom, hogy várják, tudod. És akkor mondom, figyelj, mondom, a messiás már eljött, tudod. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és nagyon jó kérdései voltak, és nagyon nyitott volt, és mondom neki, mondom, mindig is tudni akartam, hogy egy zsidó mit gondol az Ézsaiás 53-ról, tudod, a szenvedő messiásról, tudod. És mondtam neki egy pár ilyen igeverset, Zsoltárok 22, Zsoltárok 109, ami tényleg Jézusnak a szenvedéséről meg van profétálva. És leírta ezeket, tudod, hogy otthon megnézi. Úgyhogy lehet, hogy még következő alkalommal is tudok majd vele beszélgetni, de érdekes volt, hogy nem az radikális zsidó, aki teljesen rögtön megbélyegzett engem, hogy én keresztény. Nem, szó sincs van, nagyon nyitott volt. És nem kedveskedett, mert a lakást már eladtuk neki, tehát nem az, hogy eladják. Nem, tehát nem erről volt szó. Szóval nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Na, hol tartottunk? Ja, igen. Tehát, hogy a törvényeskedés az egy más dolog. Nekem az a kiváltságom, hogy ha Isten megmutat valamit az életembe, akkor bánjak vele. Ez egy kiváltság és egy felelősség. És igazából minél nagyobb kiváltságot adott nekünk Isten, annál nagyobb a felelősségünk is. Ja, igen, és az is volt, hogy emlékeztek, hogy sokszor Istennek a türelmét összekeverjük a jóváhagyásával, és ezt te is említetted utána már, hogy igen, sokszor ez a helyzet, hogy Isten türelmes, hosszú tűrő velünk, pedig őt érdekli a mi életünk minden egyes területe. Minden egyes területe érdekli. És vannak területek, ahol nehezen szerzünk meggyőződést, és hajlamosak vagyunk a másikra azt mondani, hogy törvényeskedő, miközben csak meggyőző volt. És az egyébként én hallgatok mostanában egy pásztor, hogy nem egy olyan pásztor, aki így megpróbál így kedveskedni, így azt mondani az embereknek, amit hallani akarnak. Tudjátok, mindenki az ilyen üzeneteket szereti, hogy bátorító, hogy Isten a kegyelmes, a kedves, a szerető, ilyen bátorító, búzít üzenet. De amikor arról van szó, hogy meggyőznének az életvitelemről, hogy hogyan bánok a pénzemmel, az egészségemmel, mit teszek, stb. Amikor meggyőződés hozna Isten igénye, akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nem, törvényeskedik. Na erre a pásztorra nagyon sok keresztény azt mondaná, hogy ez törvényeskedik. Pedig nem, csak meggyőző. De nagyon meggyőző. Tehát ez a bizonyság, amit felolvastam, ugye az volt a legcsodálatosabb része, amikor azt mondja, meglátta őt. Már nem is számított, hogy milyen gyönyörű helyen van, csak az számított, hogy ő. És azt mondja, hogy amikor meglátod őt, rájössz, hogy ő volt az, mindig is ő volt az, aki érdemes volt élnem. És hogy a mi problémáink sokszor abból jönnek, hogy levesszük a tekintetünket Jézusról. És figyelj, arra gondoltam, azon gondolkoztam, hogy mi ez ebben az életben a legnagyobb kihívás ma számunkra, a keresztények számára. A legnagyobb kihívás. Ugye nyilván, hogy nem az üldöztetés, mert nem vagyunk üldöztetve, mint a régi keresztények. Nem az éhség, nem éhezünk, tehát elég jól élünk, ahol laknunk. Én arra gondoltam, tudjátok, hogy a legnagyobb kihívás az elcsendesedni, és rátekinteni, és meghallani az ő hangját ebben a világban. Arra gondoltam, hogy számunkra ez a legnagyobb kihívás. És hogyha én nem teszek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy Jézusra tekintsek, hogy vele legyek, hogy elcsendesedjek, akkor nem fog megtörténni. Egyszerűen nem fog megtörténni. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami csak így megtörténik. Vannak dolgok, amik természet szerint megtörténnek. Például ilyen egy bűn. Mivel hogy az embernek a természete bukott, ezért nagyon könnyű az ember számára a bűnt elkövetni. Nem kell elcsendesednie hozzá. Nem kell. Semmit nem kell. Igazából semmit nem kell csinálni, hogy megtörténjen. De a másik irányban viszont, ha én Jézussal akarok időt tölteni, és rátekinteni, és elcsendesedni, akkor nekem viszont erőfeszítéseket kell tennem. Tehát nekem kell elcsendesítenem a szívemet, nekem kell kerestem őt, nekem kell hozzámennem, nekem kell időt szánnom rá. És van egy pár dolog, majd gyakorlati dolog a végén, amit mondani fogok, hogy például az egyik a mobiltelefon. Hogy amikor tudod, mész imádkozni, vagy keresed. Én arra bátorítalak, nem törvény, csak bátorítalak, hogy vagy halkítsd le a mobiltelefonodat, vagy kapcsold is ki, mert milyen furcsa, nem, hogy letérdelek, imádkozni, csöng a mobiltelefon, és felugrok, és akkor megyek, hogy kikeres, nem? 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 Igazából te se örülnél neki, nem, hogyha valakivel találkoznál, mondjuk egy régi barátoddal, beszélgetnétek, és az állandóan fölvenni a mobiltelefont. És azt mondja, bocs, egy percet, és ott beszélni, te meg ott válsz. Volt egy ilyen pásztor egyébként a régi gyülekezetünkben. Nem fogom megmondani a nevét, de próbáltam beszélgetni vele, és közben ezzel dolgot csinál. E-maileket írt, mobiltelefont, tehát egyszerűen nem figyelt oda rám. Hát ilyen mondom, nincs. Pedig van. És hát, és ez nem jó. Ez nem jó. Nem jó. Tehát Isten arra vágyik, hogy mi figyeljünk rá. És nekünk ez a legnagyobb kihívás, az egyik legnagyobb kihívás szerintem ebben a zajos, pörgő világban, ahol én megértem, hogy rengeteg dolgunk van. Tehát ez a legnagyobb kihívás, hogy elcsendesedni, és rátekinteni, és imádni őt. Csak imádni. Van valami csodálatos abban, amikor tényleg le tudod csendesíteni a szívedet. És rátekinteni, és csak tényleg tiszta szívedből hálásnak lenni, és imádni őt. És akkor érzed, hogy otthon vagy. Akkor érzed, hogy betöltöd a célodat, amiért Isten teremtett téged. Mikor vele vagy, és őt imádod. És hogy ezt mennyire próbálja megakadályozni az ördög? Minden eszközzel, ami létezik, minden eszközzel. Hányszor történik azt, hogy biztos vagyok benne, hogy ti is tudnátok történeteket mesélni, hogy letérdezz, próbálsz imádkozni, és akkor héten ilyen gondolatok jönnek, hogy holnap mit főzzel, tudod. Vagy tudod, kint föl akarja, raktam elég sót bele, hogy ilyen hülyeségek. Tehát annyi minden próbálja. Az elménk olyan, mint az a háborgó tenger, ahol Jézus aludt szépen a csónakban, a tanítványoknak küszködtek, és ilyenek vagyunk sokszor mi is. Hogy egy háború, ebben a világban ez egy háborgó tenger, és küszködünk meg minden, és úgy tűnik, hogy Jézus meg alszik. És aztán Jézus fel kell, de legalább oda mentek és felébresztették. Eljutottak elejük végére, eljutottak egy pontra, amikor azt mondták, hogy mi ezt nem tudjuk megoldani. És én is ezt mondom nektek, hogy igazából mi, amiről most beszélek, mi ezt nem tudjuk megoldani. Tehát azt mondtam, hogy igenis, ha nem teszünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy Jézusra tekintsünk, időt töltsünk vele, elcsendesedjünk, akkor ez nem fog megtörténni. Ugyanakkor viszont csak a saját erőfeszítésünk által sem fog megtörténni. Mert olyan ez a világ, mint az a háborgó tenger, tudjátok, és akkor Jézus felkelt, ráparancsolt a viharra, elcsendesedett a vihar, tanítványok meg, leborultak és imádták őt, és azt mondja, ki ez. Még szerintem ugye ezen a ponton sem nagyon értették, hogy ki ő valójában. De itt már elkezdték megérteni, hogy itt valami sokkal nagyobb van, mint amire mi gondoltunk. Azt mondja Kolossé, először Kolosséból szeretnék olvasni. Kolossé 3. Azt mondja Kolossé 3, 1, 2. Tehát szeretném, ha tudnátok, én nem úgy prédikálok nektek, hogy amiről én beszélek, annak én a mestere vagyok. Nem vagyok sajnos a mestere. Szeretnék az lenni. De nem, én úgy osztom ezt meg veletek, hogy én saját magamat is bátorítom közben. Azt mondja, annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Isten jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Na hát, itt álljunk meg egy szóra. Igazából az angol azt mondja, és ez helyesebb, hogy set your mind, tehát, hogy az elmédet fölfelé irányítsd. Ha megnézitek az állatokat a természetben, mit csinálnak? Mindig lefelé néznek. Minden állat, kivétel nélkül. Egyik állatot se fogsz így meglátni, hogy így fölfelé néz. Mindig kaját keresnek, mindig a földi dolgokkal vannak elfoglalva. Csak hogy mi nem vagyunk állatok. Mi vagyunk azok, akik megtehetjük, hogy föltekintünk. És a fönti dolgokat keressük. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy irányítsátok az elméteket a fenti dolgokra. Most ebből következik az, hogy akkor én máshova is irányíthatom. Mert hogyha nem így lenne, akkor nem mondaná Pál apostol, hogy így tegyetek. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Hát ez... Megmondom nektek őszintén, hogy ezt nem tudom, hogy kell. Tehát, hogy van egy csomó földi dolog, amivel foglalkoznom kell, Mert hogyha nem foglalkozok velük, akkor mi lesz velük? vagy jobban volna, mi lesz velünk? Hogyha nem foglalkozok a földi dolgokkal. Ugye? Itt értem ugye a munkát, a számlákkal, most éppen házat próbálunk venni. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami én is földhöz kötött, és nekem foglalkoznom kell vele. Tudjátok, Pál apostol 1 Korintus 7-ben hogy ír? A hajadonról, a nem hajadon, házasság, nem házasság, stb. Tudjátok? Ha elolvasod, én már sokszor elolvastam azt a részt is. Arra a következtetésre jutottam, hogy Pál apostol itt elfogult. Kicsit elfogult. Tehát kicsit abba az irányba tolja végül is el, próbálj így érvelni minden, de aztán abba az irányba tolja el, hogy figyelj, jobb neked egyedül nevetni. Tényleg. Timót, jobb neked. Nem tudom, Timót, mint töröd a fejedet, tudod. De hidd el, Timót, ha éleni Pál apostol, jobb neked egyedül maradni. Miért? Azt mondja, hát akkor az Úr dolgaira fogsz gondot viselni. De aki megházasodik, az viszont, hogy miként kedveskedjék a férjének, miként kedveskedjék a feleségének. Tudjátok, én emlékszem azokra az időkre, mikor egyedülálló voltam. És az életem olyan volt Istennel, mint egy nászút. Mentem missziós utakra, mentem az evang, mindenhol ott voltam, bibliaiskolát csináltam, dorba laktam. Egy hatalmas buli volt az életem Jézussal. És megmondom nektek őszintén, hogy hiányzik is azóta. Tehát, hogy ugye megházasodtam, jöttek a gyerekek, tehát egy csomó olyan teher rakódott rám, ami aztán szépen a szívemet elvitte egy más irányba. És azóta mindig korrigálnom kell, hogy vissza. Értitek, miről beszélek? Hogy figyelj, ez az igevers, ez nem az egyedülállóknak szól, akik teljesen már letették az életüket Jézusnak, olyanok, mint egy katonák, csak Jézus, mert ők nekik nincs más, csak Jézus. De amikor bejönnek az életben ilyen földi dolgok, amik lehúzzák a tekintetedet, akkor itt van, ez az igevers igenis neked van, meg nekem van. Azoknak, akiknek a földi dolgok leviszik a tekintetüket. Tudjátok, az Efézus, amiről Tom is régebben prédikált, jutott még eszembe, hogy az a panaszom ellentek, hogy elhagytátok az első szeretetet. És tényleg itt jön be az igazi probléma. Ez az igazi probléma szerintem számunkra, hogy elhagytuk az első szeretetet. Azt tudod, emlékszel arra, amikor először találkoztál az Úrral, és olyan volt, mint egy nászút, meg stb. De aztán jöttek dolgok, ez meg az, és aztán már sok minden megváltozott. És azt mondja Jézus, hogy emlékezzél, hogy honnan tértél meg, mert, és tér meg, emlékezzél, honnan estél ki, és tér meg, mert ha nem, elmegyek és kimozdítom helyéről a gyertyatartót. Ugye a gyertyatartó, ez a Szent Szellem, aki kijelentést ad nekünk. A Szent Szellem, aki megnyitja a mi szívünknek a szemeit, hogy szemlélhetjük Jézusnak a szépségét. És amikor ez megvan, akkor ez nem számít. Tehát mikor nekem megvan az, hogy a Szent Szellem megnyitja az én szívemnek a szemeit, és szemlélem Jézusnak a szépségét, és Jézusnak a szépséget teljesen magával rakatja a szívemet, akkor ez már nem fontos, ez a dolog. Sőt, azt is kimerném jelenteni, hogy minden a helyére kerül. Ezt is kimerném jelenteni, hogy ezen a szinten minden a helyére kerül. És én így tudom ezt az igét értelmezni, hogy az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Én ezt csak így tudom értelmezni, hogy a szívemet, és ez a vágyam, és ez az imám, és ez a kívánságom magamnak is, és számotokra is, hogy a szívünket annyira magával ragadja Jézus személye és szépsége, hogy ez itt a földi, már nem én vagyok az, aki mindent próbál megoldani, a helyére tenni, elintézni, mert hogyha nem, akkor nem történik meg, hanem az történik, hogy keressem az Isten országát, és minden más megadhatik, minden más a helyére kerül. Viszont, hogyha ez nem így van, akkor én vagyok itt, aki folyamatosan küszködök. Ez egy küszködés az életem, mert emlékszem, hogy milyen volt, és most nem olyan. És nagyon szeretném, ha újra olyan lenne, amilyen volt. Igen, tudom, hogy akkor még nem voltam házas, tudom, hogy új hívő voltam, meg friss volt, meg minden, friss volt a kapcsolat. De arra vágyunk mindannyian, igazán, hogy meglegyen ez a meleg, belsőséges, szeretetteljes kapcsolatunk Istennel, ahol mi igazából boldogok vagyunk, örülünk, elégedettek vagyunk. Tudjuk azt, hogy az Atya ránk mosolyog, és örül nekünk, és azt mondja, jól vagyok, jó és hű szolgám. Szóval ez az, amit akarunk. De mi történik velünk itt a Földön? Levesszük a tekintetünket Jézustól, és akkor mi marad más? Világ. A világnak a dolgai. És azzal kezdünk el foglalkozni. És érezzük, hogy valami nincs rendben. Érezzük mi. De csak küszködünk. Én nem tudom megnyitni a saját szívemnek a szemeit, hogy gyönyörködjön Krisztus szépségében. Itt tudom, hogy ő az egyetlen, legcsodálatosabb. Nincs hozzá hasonló. Itt tudom. De szívem, mert mégsem tudom rávenni arra, hogy ő is tudja, és imádja, és gyönyörködjön. Értitek, hogy mit akarok mondani? Ez egy bátorító üzenet akar egyébként lenni. És megállapítottuk azt, hogy a legnagyobb kihívásunk ma itt, a Földön, nem az üldöztetés, mert nincs üldöztetés jelenleg, bár még lehet, a muszlimok elfoglalják Európát, majd hullanak akkor a keresztény fejek szerintem. Egyébként éjszaka erről álmodtam. Mármint nem arról, hogy a muszlimok elfoglalják Európát, de mártírságból volt benne. Szóval Fehérvári Gábor is benne volt, és ő bevállalta a mártírságot. Én nem. Lehetett választani. Tényleg, lehetett, az álmomban lehetett választani, és még azt is választhattad, hogy milyen halállal haj meg Jézusért. És hagyd mondjam el nektek, hogy ez egy álom volt, nem volt kellemes. Nem egy kellemes dolog mártír halált halni. Nem volt kellemes. Én ott voltam, és én azt mondtam, hogy én nem. Fehérvári Gábor azt mondta, hogy ő igen, de még el kell intézni egy-két dolgot előtte. Így volt. Egyébként ez rá van, nem? Még elintézem ezt most majd utána. Nem. Szóval nem volt egy. És emlékszem, hogy álmomban gondolkoztam, hogy én mit választanék esetleg a vízbefúlás, és attól nagyon féltem. Nagyon kellemetlen, vízbe folytanak, tudod. Rá. Na mindegy, van ilyen is. És ez nekem csak egy álom volt, és nagyon rossz volt, de képzeljétek el, hogy ez mennyi embernek volt valóság. Hogy tényleg szembe kellett nézni az oroszlánokkal. Tudod, hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az emberek nem tudtak volna szembenézni az oroszlánokkal, hogyha földi dolgokkal foglalkoznak. Azt kell, hogy mondjam. Szóval, hogyha minket hirtelen egy üldözés ér, és a földi dolgokkal vagyunk elfoglalva, és nem a mennyei dolgokkal, hogy fogunk szembenézni egy üldözéssel? Hogy fogjuk ezt kezelni? Én nem hiszem, hogy jól fogjuk kezelni. Hát, hogyha... Ha arra gondolok, hogy keresztények ki tudnak akadni ilyen apróságon, hogy valaki a közben az úton valaki bevág eléd, és ezen kiakadsz. Hogy valaki elfoglalja a parkolóhelyeden, és ilyeneken kiakadsz. Vagy ilyen apró dolgokon kiakadsz, hogy a pénztár lassan megy a Lidl-ben, vagy akárhol. Szóval ilyen dolgokon kiakadsz, akkor mi lesz majd, amikor pisztolyt tartanak a fejedhez, és arra kényszerítenek, hogy tagadd meg Jézus, különben meghalsz. Tehát értitek, mit akarok mondani? Szóval egy olyan kultúrában élünk, ahol ilyen kis dolgokból ilyen nagy dolgot csinálunk. És amikor majd a nagy dolog beüt, akkor mit fogunk csinálni? Legyünk óvatosak ezzel, mert szerintem a muzulmánok jönnek velük. Nem akarok senkit ijesztegetni, de már itt vannak. A muzulmánok. Tényleg. Oké, okay, hogy most nem akarok én politizálni meg semmit, és én hálás vagyok Orbán Viktorért, és áldom Istent Orbán Viktorért, és tényleg legyen áldott Orbán Viktor is azért, amiért kiáll. És ő sokáig egy emberként állt ki szinte ez ellen a politika ellen, hogy beengedni őket. Most már azért vannak társak ebben a küzdelemben, de sokáig egyedül, és én nagyon tisztelem és felnézek ezért Orbán Viktor, hogy egyedül kiállt ezért. És persze sokan azt mondják, hogy mi antiszociálisak vagyunk, mert így gondolkozunk, vagy ilyesmi. Pedig nem. Egyszerűen csak gondolkodó emberek vagyunk, és látjuk, hogy mi lesz ennek a vége, tehát ennyire egyszerű. Látjuk, hogy Németországban mi történik, látjuk, hogy Franciaországban mi történik, tehát aki nem akarja kinyitni a szemét, és be akarja dugni a fejét a földbe, mint a sucok, tegye. De visszakanyarodva az üzenethez, Zsoltárok 46-11. Valaki biztos már fejbe is tudja, mi ez az igevers. Zsoltárok 46-11. Bárki fejből. Tomi már puskázik. 46-11. Zsoltárok 46-11. Nekem manapság ez az egyik legnagyobb kihívásom. És szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Tíz a Káliban. Csendesedjetek, és ismeritek el, hogy én vagyok az Isten. Szóval, csendesedjetek. Ez egy óriási kihívás számomra. Tehát sokkal könnyebb meghallgatni egy üzenetet, sokkal könnyebb megnézni a YouTube-on, mit tudom, a János evangéliumát, vagy még olvasni is, mint az, hogy letérdelni és elcsendesedni. Tehát ez nekem egy kihívás, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de azt gondolom, hogy ezen a ponton jöhetne áttörés az életünkben. Hogyha el tudnánk jutni arra a pontra, ahol tényleg el tudok csendesedni és Istenre figyelni. Azt gondolom, hogy ez lenne a törésvonal. Van a tűzgyűrű. Tudjátok, hogy hol megy a tűzgyűrű? Egy tűzgyűrű, ott Amerikánál is megy. Végig a tenger alatt van egy ilyen tűzgyűrű, egy ilyen törésvonal igazából. És a törésvonal közelében sokkal esélyesebbek a földrengések, meg cunamik, meg stb. És azt gondolom, hogy ez az igazság, hogy csendesedjetek el, ez egy ilyen törésvonal. És hogyha ezt így kifejlesztjük és mesterfokra visszük, akkor olyan dolgok fognak történni az életeinkben, Isten által, akár csodák, bármi, a változások, amik évek óta nem tudtam átvérést elérni, hogy meg fogunk lepődni. De szerintem ez az a vonal. Mert abban mindannyian jók vagyunk, hogy beszéljünk, de elcsendesedni, és figyelni, és meghallani az ő hangját, és engedelmeskedni neki. Na ez az, ami igazából az áttörés hozhatja az életünkben. Gyártok, egyszer megkérdezték Teréz anyja. Teréz anyja egy olyan ember volt, aki nagyon sokat imádkozott. Volt, hogy naponta 3 órát imádkozott. Tudjátok, ki volt Teréz anyja, ugye? És egyszer megkérdezték tőle, hogy amikor bemegy és ennyit imádkozik, mondja meg, mit csinál ön? Azt mondja, csendben vagyok. És mit csinál Isten? Azt mondja Teréz anyja, ő is csendben van. Csendben vagyunk. Tehát hihetetlenül zajos világban élünk. És a számítógép, az internet, a kütyük, a telefon, a média, a hírek. Hát, hogy annyi impulzus ér bennünket egy nap. Nem beszélve a munkáról, tudod, úgy gondolok rá, Zoli, aki. Tudod, el tudom képzelni, hogy ott ülsz a kompjúter előtt, tudod, 10 órát vagy többeket, tudod, és tele van a fejed, és el nem tudom képzelni, hogy ilyen nap után te csak úgy el tudsz csendesedni, és Nem, ha tele van a fejed, tele van a lelked, ez nem így van. Tehát az elcsendesedésnek pont az a lényege, hogy kiürítem önmagam, megüresítem önmagam. Azért, hogy halljak Istentől. És van egy imádat, ami sokkal hangosabban beszél, mint a köszönöm szava, mint a hálaadások. Hálás vagyok, Uram, meg dicsérlek, meg köszönöm, hogy megteremtettél, stb. Szóval van egy imádat, ami ezeknél sokkal mélyebb. De ezt csak a csendességben fogjuk megtapasztalni, és sehol máshol. És hogy hogyan csináljuk, ezt nem tudom sajnos megmondani neked, hogy az úgy értem, nincs módszer rá, hogy figyelj, ez így és így. Én amit mondok és amit látok, és amit értek, és amit megértettem, és amit tapasztalok, az, hogy ez nagyon fontos egy hívő számára. Főleg manapság. Amikor annyi mindennel elüthetem az időmet, tényleg. Annyi lehetőség van, annyi. Régebben meg a keresztényeknek az volt a kihívás, hogy üldözték őket, meg éheztek, menekülni kellett, meg egy csomó minden. Én viszont el tudom képzelni, hogy tudták, mit jelent ez az igevers. Nem csak, hogy idézték, meg olvasták, mint én, hanem élték. Egyébként a bőtölés segít bennem. Pár nap után elcsendesedsz, hidd el. Először még a tested kiabál, hogy ne csinál ezt velem, adjál kaját, mit csinálsz, megőrültél, jóba vagyunk, haverok vagyunk, etessé, etessé, etessé. De a testem azt akarja, hogy én etessem, hogy ő aztán elpusztítson engem. De egy idő után elcsendesedik. Úgyhogy a bőtölés ez... Igazából azt hiszem, ez az a kidobott igazság, ami miatt mi nem tudjuk, hogy ez mit. A böjtölés az a kidobott igazság az ablakon, amit körülbelül 100 évvel ezelőtt a gyülekezet kiajtott az ablakon. Megtartották az adást, megtartották az imát, imádkozzatok, adjatok, imádkozzatok, adjatok. De ott volt egy harmadik is, amiről Jézus beszélt, és az... És a korai keresztények állandóan böjtöltek. Pál apostol is azt mondja, hogy gyakran böjtölt. És gondolom, hogy ezért. Tudjátok, én észreveszem, hogy nem megy. Jó, böjtölés. És utána elcsendesedem. Tehát utána más. Érzem, hogy a testem. Úgyhogy a mai bátorító üzenetem az, hogy fejlesszük tökélyre, elcsendesedést. Hogy hogyan? Miként? Sokszor van az úgy, hogy le kell raknod a terheket. Mert ha terheket cipelsz, ez az én problémám is, hogy cipelem a terheket.
Jaj, jaj, hol költözik? Olyan áldott legyünk? Mi az? Hogy lesz? Jaj, így,
Cipelem a terheket. De Isten nem a tehercipelésre. Nem arra a tehercipelésre tervezett engem, amiről ő azt mondta, hogy ő majd gondoskodik. Tehát nem erre. Oké. Okay. Ő arra tervezett, hogy én az ő igáját vegyem fel. Az ő terhét vegyem fel. Ami könnyű is. Mindjárt befejezem. Tehát Kolossi 3:1-2 volt. Aztán Zsoltárok 46:11. És elolvasok még egy igeverset, az pedig Máté 6:20-21 lesz. Na hát ez lehet, hogy most néhányatokat negatívan fog érinteni. Nem törvényeskedni akarok veletek. Tényleg. Ez Jézus mondta, nem én. Tizenkilenc, húsz, huszonegy. ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsdra és a moly megemészt, és ahol a tolvaj kiássák és elvek. Na most kérlek szépen minden aranyékszert, minden órát, bármi. Ide légy szíves a székre letenni, jó? Majd elviszük és jótékony célokra fel fogjuk használni. Tehát ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, a rozsda és a moly megemészti, ahol a tolvaj kiássák rá, gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly, meg nem emészti, és ahol a tolvaj ki nem ássák, sem el nem lopják, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. És azt hiszem, ez itt az üzenetnek a motorja, a lényege, hogy én akkor fogok tudni feltekinteni, és én akkor fogom őt keresni, és akkor tudok elcsendesedni, hogyha nekem ő a mindenem. Tehát ennyi. Hogyha ő az én kincsem. Ameddig nekem itt más kincseim vannak itt a földön, addig ez nem fog menni. Ez nem fog. Csak küszködni fogok. Szeretném, de olyan vagyok, mint az a majom. Tudjátok, a majom csapdát ismeritek? Kell csinálni egy dobozt, a dobozra csinálsz egy kis lyukat. Beleraksz egy követ. Vagy valami kicsi csillogó, valami csillogót, ami érdekes. Vagy igazából egy sódarabot. Egy sódarabot kell bele. Az a film, amiben ezt láttam, az egy sódarab volt. A majmok nagyon szeretik a sódarabot nyalogatni. Belerakod, de úgy, hogy a majom lássa. És aztán elmész. Ő meg oda megy, belenyúl a dobozba, megfogja. De nem tudja kihúzni, mert ökölbe van szólítva a keze. Ha elengedné, akkor ki tudná. De a vadász csak jön, majomot küszködik, próbálja kihúzni, és nyakon csípi. Na, ilyenek vagyunk, hogyha itt a földön kincseink vannak. Így járunk. Ragaszkodunk hozzá. Milyen tekintünk mi fölfelé, nagyon, nagyon szeretnénk mi elcsendesedni, meg az Úrra tekinteni, de csak szorítom azt a dolgot, és nem akarom, és jön az ördög, a vadász, és nyakon csíp. És megvagyok. És Jézus azt mondja, hogy engedd el azt a sódarabot. Én adok jobbat neked. Szóval, engedd el azt a sódarabot. Én adok neked jobbat. Na, úgyhogy ez volt a bátorító üzenetem számotokra, meg magam számára is. Mert mondom, hogy nem az vagyok, aki így lefelé prédikál nektek. Látjátok, nem is pulpituson állok, hogy lefelé néznék rátok, hanem én az vagyok, aki küszködik ezekkel a dolgokkal. Látom a szükséget, látok dolgokat, van küszködés az életemben, szeretnék többet, szeretném elengedni mindent, amit még szorítgatok, és úgy, ahogy mikor mászunk. Tudjátok, milyenek a nászutasok? Őket semmi nem érdekli. Csak egymás. Tudjátok, milyen a szerelem. És Jézus azt mondja, hogy ezt elhagytad. Ezt mondja az Efézusi gyülekezetnek, hogy ezt elhagytátok. És emlékezzetek meg, hogy honnan estetek ki. És térjetek ide-vissza. Ide-vissza kell térni. Hogy... Tegnap megnéztük a mindenható. Tudjátok, a Jim Carrey, a mindenható, mikor a Morgan Freeman játssza Istent, azt hiszem, ugye? Tudjátok, és hát jó kis hülyeség volt. Jókat nevettünk rajta. De ami megáldott, meg megintett benne, az az, amikor Isten mondja Jim Carreynek, tudjátok, hogy két szabály van. Nem mondhatod el, hogy Isten vagy, és te láttad, nem? Tudod, kritizálja Istent, hogy rosszul végzi a dolgát, és egyszer csak Isten megjelen, oké, akkor átadom a hatalmam, és akkor csináld te. Mindegy. És nem mondhatod, hogy Isten vagy, és az emberi szabad akarat a szent. És engem ez a rész igazából így elgondolkodtatott, mert van az a rész benne, amikor tudjátok, a nő elhagyja, de aztán próbálja visszaszeretni, és mondja, szeress! Tudod, így próbálja bevetni az ő isteni hatalmát, amit kapott, hogy rávegye a nőt, hogy szeresse őt, de nem. És nekem ez nagyon tetszett, hogy igazából, hogy Isten is arra vágyik, hogy szeressük őt. Minden ember arra vágyik, hogy szeressék. De ez minden személynek, a szabad akaratának a döntése. Isten nem az ő hatalmát nem vetette be, és nem vetette minden zöldöt. Nem úgy teremtett minket, hogy egy ilyen hihetetlen szeretet van a szívünkbe, és megszületünk, és már szerelembe vagyunk a mindenható Istennel. Nem így lettünk meg. Úgy igazából bukott emberként születtünk. Csak lefelé néztünk, a bűn érdekelt minket. Nem. De Isten ezt úgy csinálta, hogy ő megmutatta, hogy ő kicsoda. És ez legteljesebben a Golgotai kereszten. És azt mondja, hogy ismerj meg engem. És ahogy megismersz, majd szeretni fogsz. És ez. Ugye, sokszor gondolkodom, hogy hogyan vehetném még jobban rá a szívemet, hogy még jobban szeresse Istent. És a válasz az, hogy csak egy módon tudod ezt megtenni, hogy meg kell ismerned őt. Hogy csendesedjetek el, és ismerjetek meg engem. Csendesedj el, és ismerj meg engem. És akkor a szíved válaszolni fog. Higgyétek el, hogy Isten vágyik arra, hogy mi szeressük őt. Mi állandóan arról beszélgetünk, tudod, a legtöbb üzenet a világban arról szól, hogy Isten mennyire szeret, meg ez, meg az. De arról kevés üzenet szól, hogy igazából Isten, amiért megalkotott minket az ő dicsőségére, azt arra vágyik, azt akarta, hogy megismerjük őt, és szeressük őt azért, aki ő. És minden embernek ez a vágya, hogy elfogadják, hogy szeressék. Minden embernek ez a vágya. És nekünk ez megvan az Úrnál. De az a kérdés, hogy Pál apostol is mondja a korintusiaknak, hogy nem a mi szívünkben van kicsi hely, mi szeretünk titeket, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Tudod, hogy sokszor attól félek, hogy ez a helyzet, hogy mi szeretve vagyunk Istennel, és Isten mindent nekünk adott. Sokszor a mi szívünk az, ami ahol kicsi a hely. Mert ilyen sódarabokat szorongat a kezünk ilyen ládákban is. És azt mondja, majd foglalkozok én ezzel, tudod. Majd én ráérek még, de még ezt el kell intéznem, ezt meg kell szereznem, az meg az, minden. És a végén úgy is rájössz, hogy minden szemét amúgy. És a végén hátra nézel és rájössz, hogy igazából csak szemetet gyűjtöttél, és elpazaroltad az egész életedet szemétgyűjtésre. Amit egyébként, amit azt a sok szemetet, amikor meghalsz, nem is viheted ráadásul még magaddal. Mekkora, úgy értem, mekkora szívás. Tényleg. Úgyhogy én azt mondom, hogy hagyjuk abba a szemétgyűjtögetést. Tényleg. Figyelj, gyűjtögessék a szemetet, a szemétgyűjtőt. Pál apostol azt mondta, én minden szemétnek ítélek Krisztusért. Mindent. Tehát mi is legyünk ilyen szívek, ilyen hozzáállások, hogy igenis ítéljük szemétnek. A testünk, figyeljetek, a testünk a szemetet akarja. Oké? Okay? Tehát itt van a testünk. A testünk nem szereti az Istent. A testünk a bűnt akarja, a szemetet akarja, a sót akarja szorongatni. Ezért kell megfeszíteni. Ezért kell elbánni a testünkkel. Ezért. Ezt nem fogja Isten megtenni helyettünk. A Biblia nekünk mondja, hogy feszítsétek meg a testet. Akik Jézus Krisztuséi, a testet megfeszítették minden kívánságával együtt. Tehát ezt nekünk parancsolja a Biblia. És hagyd mondjam el nektek, hogy az egyik legjobb módszer, az tényleg, ha úgy érzed, hogy mindent megpróbáltál, és semmi nem működik, én javaslom neked a bőtölést. Tényleg. A régi keresztények állandóan ezt tették. Manapság már azt mondják, hogy hát ez ilyen zsidó szokás volt, én már ilyet is hallottam. Hát ez ilyen zsidó szokás volt. Ez. Ja. Úgyhogy imádkozzunk. Remélem senki nem érezte kárhoztatva magát, vagy törvényeskedni. Mert nem akarok törvényeskedni, vagy ilyesmit, csak puzdítani szeretnélek benneteket. Drága mennyi atyánk, te látod igazából, hogy hány ilyen sódarabot szorongatunk. Hány olyan dolog van a mi életünkben, ami miatt mi nem tudunk igazán feltekinteni, nem tudunk igazából elcsendesedni, nem tudunk igazából szellemben és igazságban imádni téged. Arra kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk, és jelents ki nekünk a te Szent Szellemed által, hogy mik azok a szemétdarabok, amiket már tényleg el kéne engedni, hogy ne szorongassuk azokat, hogy ne így gyűjtsük ezeket a dolgokat, amiket úgy se vihetünk magunkkal. Kérünk téged, hogy segíts nekünk, adj nekünk drága köveket a kezeinkbe. Azokat a drága köveket, amik tőled vannak. Mert te ki akarod venni ezeket a dolgokat a kezünkből, és valóságos jót akarsz adni. Ahogy mondod a példabeszédek 8-ban, hogy az igazság útjának a közepén jársz, azért, hogy valóságos jót adj a téged szeretőknek, és az erszényeiket megtöltsed. És azért imádkozom, Atyám, hogy ezek legyünk mi. Ezek az emberek legyünk mi, akik téged szeretnek, és ezért te nekünk valóságos kincseket adsz, és megtöltöd a mi erszényeinket igazi dolgokkal, valóságos dolgokkal. A Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, Fennyi Atyánk. Amen.